A város nem pontosan négyzet alakú, és az a kérdés, hogy hogyan kell kinégyzesíteni, ha nem tudom, ez a szó, ennek van értelme magyarul, de hogy négyzetesíteni, tehát, hogy egyenes határai legyenek, virtuális értelemben, kibővíteni, kitömni a lyukakat körülötte, képzeljük el mondjuk magunk elé Budapestet, ugye ez egy ilyen placsni, egy ilyen foltszerű valami, és köré rajzolunk egy négyzetet egyenes vonalakkal, hogy az egyenes vonalaktól tudjuk számítani a 2000 ámát minden irányba. Erről lesz szó a misnában, de utána a misna nyelvhasználatából elindulva lesz egy ilyen kis szokásos fölvezető a fejezet elején, ami arról szól, hogy milyen fontos a pontos nyelvhasználat, és milyen problémákat tud okozni a beszédhiba, vagy a pontatlan megfogalmazás. Úgyhogy erről lesz szó. Tartsatok velünk! Jó reggelt kívánok, Balázs! Kétszed me abrinessa arim, hogyan kell kiegyenesíteni a városok határát? Bájsz nichnasz, bájsz jöjtze, pagum nichnasz, pagum jöjtze, hajusang dudoizgva és a szarad fachim. Mi van akkor, hogyha egy olyan városról beszélünk, aminek nem a legtöbb város, a legtöbb település ilyen, ha csak nem egy valamilyen előre megtervezett amerikai, vagy nem tudom, egy kínai városról beszélünk, akkor nem pontosan egyenes a széle a városnak, hanem egy ház egy kicsit kimegy, egy ház egy kicsit bejön. Hogyha egy egyenes vonalzót, gondolatban egy vonalzót végtennénk a város szélénél, akkor az lenne közte olyan ház, ami beljebb van, lenne közte olyan ház, ami kijebb van. Ugyanígy lehet, hogy lenne egy torony, ami egy kicsit kilógna, egy torony, ami kicsit belógna. Hajusam gdu diois, gvois a szorod fachim. Ugyanígy elképzelhető, hogy mondjuk vannak olyan dombok, amelyekre rá vannak építve a házak, és ezek ugyancsak megosztják azt az egyenes, azt a képzeletbeli egyenes vonalat, amit a város szélén végig lehetne vezetni. Ugyanígy mi van akkor, hogyha van egy sarimune fasos, és ilyen bezdira, mi a helyzet akkor, hogyha van egy olyan híd, vagy egy temető, ami alapvetően nem tekinthető, vagy nem tekintenék lakóhelynek, de van valamilyen őrszoba, vagy őrkunyhó a híd mellett, vagy a temető mellett, akkor az is része a városnak, és az is azt okozza, hogy a városnak a formája, felülről nézett formája, az nem pontosan négyzet alakú. Mit kell ilyenkor csinálni, majd színeszem midake negdan, akkor kitöltjük a méreteket velük szemben. Ve oiszinke min távlamiru bász, kedése ilyen niszkor, ez ha zavjaisz. És ezek után pedig a négyzet alakú kitömött, vagy kitöltött város terület köré egy ugyanilyen formájú, de 2000 ámával a falai, vagy a virtuális falai 2000 ámával kijebb levő négyzetformát csinálunk. Csak hogy értsétek, ez nem olyan bonyolult, de hogy értsétek, hogy miről van szó. Tehát mondjuk, ha van egy ez a városformánk, ez a szürke, mondjuk az északi részén van egy kis kinyúvadás, akkor itt ezt kitöltjük ezzel a feketével azért, hogy egy egyenes vonalat tudjunk húzni. Ha meghúztuk az egyenes vonalakat, és ez a fehér rész a város, akkor a fehér résztől észak-dél-nyugat-kelet irányba 2000-2000 ámára húzzuk ki a szombathatárt, ami azt jelenti, hogy a sarkok irányába több mint 2000 ámát mehetünk. A sarkok irányába ez 2800 áma lesz, ha egy pontosan egy négyzetről van, na, van dolgunk, ugyanis 1,4-gyel kell megszorozni az átlós vonalat az egyenes vonallal. Oké, tehát akkor ez tulajdonképpen a város határainak meghatározásának a módszertana. Most ugye eddig tartott a misna. A misnának a szövegében ugye úgy kezdődik a misna, kétszer me abrin es ha arim. Ugye mi ezt úgy fordítottuk, hogy hogyan kell kiegyenesíteni a város határokat. A helyzet az, itt azért nem szó szerint erről van szó, ez a szó, hogy me abrin es ha arim, ez jelenteti azt is, és itt két vélemény lesz rögtön a Talmudban, jelentheti azt is, hogy terhes, mint egy terhes asszony, és erről van szó, hogy a várost kiegyenesítjük, kitömjük, kitöltjük, ugyanúgy, mint amikor a terhes asszonynak kitöltődik a hasa, és ezért a terhes vagy állapotos kifejezést használjuk itt. Ha ezt használjuk, akkor ez már abrim ájnnal. Ugye a héberben az át, az kétféle módon lehet leírni. Ájn betűvel, vagy alef betűvel. Ha már abrim ájnnal, akkor ez azt jelenti, hogy milyen módon tesszük állapotossá a várost, szó szerint. Ugye ez természetesen azt jelenti, hogy milyen módon lehet kitölteni a lyukakat az egyenes vonalak mentén a város körüli határ megrajzolásakor. Ha pedig alef felírjuk, ve hát tanim, me abrim, akkor az azt jelenti, hogy hogyan teszünk hozzá testrészeket. Mert abrin ever, az aleffel, az testrészt jelent. Ugye, mint hogyha hozzátennénk egy kart, vagy egy kezet, vagy egy lábat egy meglévő városhoz, hiszen hozzáteszünk valamit ahhoz, hogy egy egyenes négyzetet vágjunk belőle. Ugye tulajdonképpen itt ennek az a lényege, hogy amikor valamiből, ami nem egy pontosan négyzet vagy téglalap alakú forma, egy pontos egyenes vonalakkal körülhatárolt formát akarok csinálni, ezt két módon tehetem. Vagy kivágom belőle, és lenyisszantom a széleit, vagy pedig kitöltöm a széleit. És itt ugye azt a logikát kell követni, hogy kitöltöm a városnak a széleit, hogy egyenes vonalak vegyék körül, és ezt a kitöltés szót, ezt lehet úgy értelmezni, hogy, vagy lehet hogy úgy feljegyezni, hogy a misna a állapotos asszonyhoz hasonlítja, aki ki van töltve egy gyerekkel a hasában, és lehet úgy értelmezni, hogy a testrész szóval fejezi ki a misna, mint hogyha hozzánőne valamihez, a városhoz hozzánőne még egy testrész. Man, de tani me abrin, éve. Aki me abrint mond, aleffel, úgy érti, hogy minden egyes kitöltés az olyan, mint egy plusz testrész. Man, de tani me abrin, be isú bara. Az, aki pedig ájnnal tanulja a me abrint, az pedig az állapotos asszonyra utal. És ugye itt Ráv és Smuel ugye egy visszatérő vitapár a Talmudban, és nem ez az egyetlen hely, ahol nyelvi kérdésekben vitatkoznak. Egy valamilyen kifejezés, a gyönyörű héber nyelvünk valamelyik kifejezésének több értelmet is adnak. Ugye a héberben azért nagyon érdekes, és azért van mód arra, hogy a szavaknak a gyökerét, vagy gyökét, nem tudom, milyen a helyes kifejezés, sokféle módon tudjuk értelmezni, mert ugye minden, a héber nyelv úgy épül föl, hogy tulajdonképpen minden szónak van egy eredendő két vagy három betűs gyöke, vagy gyökere. És ebből a két-három betűből lehet aztán képezni főnevet, igét, főnévi igenevet, melléknevet, és így tovább. Ugye ez egy ilyen nagyon mérnöki szemmel is jól érthető és követhető nyelv, és itt igazából egy-egy betűnek az átírása az jelentős, mert ugye egykor egy másik gyökere lesz annak az adott szónak. És így Ráv és Smuel visszatérően vitatkoztak azon, hogy egy adott kifejezés, mondjuk valahol a Szentírásban, a Tórában, az milyen módon, ez milyen gyökérrel rendelkezik. Oké, nézzünk egy pár ilyen vitát, egy pár ilyen híres vitát Ráv és Smuel között, aminek semmi köze nincs a Éruv törvényéhez, a szombathatárhoz. Az első, Márasza Machpéla. Ugye, amikor Ábrahámnak meghal a felesége, a Sára, akkor Ábrahám el akarja temetni, és a hititáktól meg akarja venni, és meg is veszi a Hebron városát, és Hebron városában a Márat HaMachpelát, Hebron települését mondjuk inkább így, Márat HaMachpelá, szó szerint azt jelenti, hogy a dupla barlang. Ugye, ez az a dupla barlang, ami a mai napig egy zarándok hely zsidók és különben arabok számára is, és úgy tartjuk számon, hogy ott van eltemetve Ábrahám és Sára és Ábrahám, és még sokan mások, amiről mindjárt beszélni is fogunk. Itt a kérdés az, hogy ezt miért hívjuk dupla barlangnak. Itt is Ráv és Smuel vitatkoznak. Ráv, Shmuel, Chádamar, Snei, Batim, Zelifni, Mize, Bájsz, Velia, Al Gábov. Az egyikük azt mondja, hogy ezt azért hívjuk már Rátamach Pélának, egy dupla barlangnak, mert itt két olyan mi lenne jó kifejezés itt? Két olyan kamrája van, köszönöm magamnak, hogy eszembe jutott, két olyan kamrája van a barlangnak, ami egyik a másikon belül van. Tehát ha bemész a barlangban, akkor van egy kamra, és még beljebb mész, akkor van beljebb még egy kamra. És ezért hívja dupla barlangnak, míg a másik azt mondja, hogy nem, itt egy olyan dupla barlang van, ami nem befelé kettő, hanem egymás fölött kettő. Van egy barlang, míg a tetején van egy kamra, és az alatt van egy másik barlang kamra, és ezért hívja duplának. Most Bislém elemándam, Zálgám, Zájnumach, Péle elemándam, már Batim, Sné, Batim, Zeni, Milifnim, Zem, Májmach, Péle. Most azt szerint a vélemény szerint, aki azt mondja, hogy itt egy egymás fölötti barlangról van szó, két barlangról van szó, akkor az logikus, hogy az dupla barlangnak nevezhető. Miért? Mert ez olyan, mintha egy barlang lenne, de dupla, mert kettő. De viszont az a vélemény, amikor azt mondja, hogy egymás mögött van két kamra, az miért dupla? Az egy barlangnak van két szobája. Mit jelent akkor itt a dupla kifejezés? És a hík fulab zugajsz. Nem a barlang fölépítése az, amelyik miatt duplának nevezzük ezt a barlangot, hanem azért, mert a duplák vannak ott eltemetve. Kik ezek a duplák? Ugye ki fog derülni, hogy ezek különböző házaspárok, ősatyák és ősanyák, Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Jákob és Lea, sőt még Ádám és Éva is ebben a barlangban vannak eltemetve a hagyomány szerint. És ezért nevezzük ezt dupla barlangnak. Van ennek a településnek, vagy ennek a környéknek egy másik neve is, ami ugyancsak a Tórában szerepel, és a mai napig használjuk. Mamre Kiriat Arba. Kiriat Arba a négyek településének fensíkja. Amarab Yitzchak, Kiriat Arba, Adam be Chava, Avram be Sara, Yitzchak be Nifka, Jákob be Lea. Miért a négyek települése? Azért, mert négy házaspár van itt eltemetve. Ádám és Éva, Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Jákob és Lea. Oké, akkor ezt tisztáztuk, mert arról nem volt szó. Jó, akkor tudjuk, hogy miért hívjuk már Rátamach Pélának, dupla barlangnak, vagy azért, mert egy egymás fölötti két kamrás barlangról van szó, vagy azért, mert itt vannak a duplák eltemetve. Kik ezek a duplák? Ez a település másik nevében is benne van. A négyek, az Ádám és Sára, Ádám és Éva, Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Jákob és Lea. Ugye Ráchel az útközben halt meg, és útközben van eltemetve. Oké. Egy másik, ugyancsak Mózes első könyvéből származó szöveg, amit Sráv és Muel másfélképpen értelmeztek. Ugye van egy történet Mózes első könyvének 14. fejezetében, ahol a négy király harcol a három király ellen, ugye ezek ilyen kis fejedelmek, akik valahol ott a ókori Kánaánban éltek, és Ábrám belekeveredik ebbe a háborúba. És úgy kezdődik ez a történet, vagy Hibi Meyamra fel. Volt Amrafel idején. Ki ez az Amrafel? Ugye az egyik király a fejedelmek közül. Ráv és Smuel Chádamar Nimrocsmai, mind a ketten azt mondják, Ráv és Smuel is azt mondják, hogy ez az Amrafel, ez tulajdonképpen nem más, mint Nimród. Ugye Nimród egy ókori királya Ur-Kasdimnak, aki az ugye a mai Szíria, és ő nem egy pozitív figura, ő az, akit a Midrás úgy ír le, hogy Ábrahámot, amikor Ábrahám fölismert az egyisten hitet, ki akarta végezni, mágián akarta elégetni, és Ábrahám csodáltal menekült meg. Csak kérdés az igazából a vita, az csak annyi Ráv és Smuel között, hogy Amrafel volt az eredeti neve, és Nimród pedig a beceneve, vagy Nimród volt az eredeti neve, és Amrafel volt a beceneve. Háda már Nimrod Smajvel, amik most Smajam Rafel. Az egyikük azt mondja, hogy az eredeti neve volt Nimrod. Miért hívták Amrafelnek? Mert ez egy szójáték. Ammar Hippil. Amrafel. Mert azt mondta, dobjátok. Ugye, kit dobjátok? Lávram a vindbeszőjöképsene, és Ábrahámot a mágjára. Ugye azt mondta Nimrod, dobjátok Ábrahámot a mágjára, ahogy ezt az előbb említettem, és innen jön az a becenév a Tórában, hogy Amrafel. A másik vélemény szerint, vagy Hádamáram Rafel Smaj, vagy Lamanikra Smaj Nimrod, Amrafel volt az eredeti neve, és miért nevezzük Nimrodnak? Mert Nimrod a beceneve. Mit jelent az a szó, hogy Nimrod? Nimrod azt jelenti, se himrid, ez kola illam kulai alav, hogy lázongást keltett Istennel szemben. Ez a szó, hogy Nimrod, limrod, az azt jelenti, hogy lázongani, fellázadni. Föllázadt Istennel szemben. És innen kapta ezt a becenevét. Ez akkor a második nyelvi vita Ráv és Smuel között. Mi a harmadik nyelvi vita? Vagy Jaka mele hadas amicráim, Ráv Smuel hadamár hadas mámas, hadamás nyújsz hátsuk zéra iszok. Kicsit tovább a tórai történetben, ugye József és az egész Pereputy, Jákob, az egész családdal lemonulnak Egyiptomba, és a fáró borzasztó hálás Józsefnek, hogy megmentette Egyiptomot a szárazságtól, blablabla, bla. Eltérik egy kis idő, és azt mondja a Tóra, hogy Jakam meleg hadasa, amit szájom, és egy új király lett Egyiptom fölött. S Asher Lai Hikiresz Jöjszef, aki már nem ismerte Józsefet, és innentől kezdődött a Czóresz a zsidók számára, hogy a 20. században mondanák, kezdődött a jogfosztás. És innen vezetődik föl az egész történet Mózesig, akik megmenti a zsidó népet, kivezeti őket Egyiptomba, stb. Kérdés az, ez az új király, ez az új fáró, ez tényleg új volt, vagy csak úgy viselkedett, mint ha új lenne? Ráv és Smuel ezen is vitatkoznak. Az egyikük azt mondja, hogy ez egy új király, ő korábban nem volt, tényleg meghalt az előző fáró, és most lett egy új király. Egy új fáraó. A másik azt mondja, hogy nem, ez ugyanaz a fáraó volt, csak úgy csinált, mintha nem ismerte volna Józsefet, és olyan volt, mintha új lett volna. Meghazudtolta korábbi önmagát. Mána már hadas, mámesdik szív, hadas, mándamas, és hátsak, ez rejszöm, de leik szívi, amaz fejülök. Ugye az, aki azt mondja, hogy ez egy valóban új király, azért miért mondja ezt? Mert ez van írva, egy új király. Úgy értelmezi, hogy le van írva. Akkor miért van az, hogy a másik fejlemény azt mondja, hogy ez nem egy valóban új király, valódi új király volt, hanem csak úgy viselkedett, mint a új lenne? Azért, mert nincs sehol írva, hogy meghalt, és jött egy új király. Ugye általában a Tórában, amikor egy királynak a királyságának vége szakad, akkor az van írva, és meghalt XY, és jött egy új ember, és ő lett az új király. Itt erről nincs szó, és ezért azt mondja, hogy itt nem szó szerint egy új királyról van szó, hanem csak úgy viselkedett, mintha új lett volna. Ugye mándalmas néz, hátsuk zöre iszöv, szívesen lejadászja iszöv, akkor viszont mit jelent az, hogy nem ismerte Józsefet, májasen lejadászja iszöv, de hát amikor minden lejadászja iszöv, úgy viselkedett, mintha nem ismerte volna Józsefet, valójában ismerte, de meghazudtolta korábbi önmagát, és úgy viselkedett, mintha egy új király lenne. Oké. Most a következőkben lesz 5 különböző mondás a Rabbi Jochanannak a nyelv fontosságáról, arról, hogy egy megfogalmazásból mit lehet tudni, mit lehet tanulni. És ennek az 5 történetnek, 5 anekdotának van egy jel, amit gyakran előfordul a Talmudban, amikor különböző mondások következnek egymás után, és meg akarjuk jegyezni, hogy ezek hogyan következnek, akkor valamilyen szimánt, valamilyen jelt határozunk meg, ez az, amit a zárójelben írva van. Akkor vegyük sorra ezt az 5 mondást. Az első mondás a következő. Amár Rabbi Jochanan Smajna, azt mondja, amikor dálat érzel, Rabbi Jochanan ben Ribi. 18 napot nevelkedtem, 18 napot töltöttem Rabbi Jochanannál, a nagynál. Lőle Máté Menőle, Davar Echad Mista Szénés, csak egyetlen dolgot tanultam meg a mi misnánkból tőle, 200-ben Abrinesza Arimbe Alef. Azt, ami a mi misnánkban írva van, hogy hogyan kell kihúzni a városnak, kitölteni a városnak a határait, hogy egy egyenes vonal legyen a város határa, ezt Aleffel kell írni, és nem Ainnal, tehát a testrészt, és nem a állapotos asszonyt példázza. Én ivel amár, ami éjjelen, és néma szartam, mind majd ülni lehet sérve, ribi. És majd azt mondja, amíg állt, hogy nem átélévek a lehet, vagy hachmaszka, lehet, vagy hachmaszka. Akkor a Björkhan itt azt mondta, hogy az egyetlen dolog, amit tanult ebben a 18 napban, az csak a mistánkkal kapcsolatos helyesírási szabály volt. De ez hogy lehet az, hogy a másik hely meg azt olvassuk, hogy Rabbi Yochanan egyszer azt mesélte, 18 napot töltöttem Rabbi Yoshiánál, és ott volt 12 tanítványa Rabbi Yoshiának, és én mindegyiknek megismertem a személyiségét, a bölcsességét. Akkor most ez hogy van? Az előbb azt mondta, ilyen kicsit lekezelőnek tűnően, hogy ő csak annyit tanult, hogy hogyan kell helyesen írni a mi mistánkat. Most meg azt mondja egy másik helyen, hogy hát ott voltam 18 napot, és mind a 12 tanítványát belülről, kívülről megismertem. Azt mondja, a Talmud lévka lehod vehod, a chachmaszka lehod vehod gamár, gemarelai gamár. Igen, azt mondja a Talmud. A személyiségüket megismerte a 12 tanítványnak, de semmi újat nem hallotta talmudi tanításokból. Kivéve ezt, hogy hogyan kell helyesen írni a mi mistánkat. Ibai szém, ami nájon idejön gamár, minél idejlői gamár. Egy másik válasz, hogy tőlük, ugye ez nagyon furcsa, hogy megismerte a bölcsességüket, de semmit nem tanult tőlük, akkor hogy ismerte meg a bölcsességüket? Erre a Talmud azt mondja, hogy másik feloldása ennek az ellentmondásnak az az, hogy megismerte az ő bölcsességüket, tehát a tanítványoktól tanult, a mestertől, a bölcsejától nem tanult, csak ezt az egyetlen egy dolgot, hogy hogyan kell helyesen írni a mistánkat. Van már a bélyekenek se inulla, imdim tajrecere bélyesen, a inulja isfinár, bar, ba, beámon. Most ennek kapcsán, hogy, bocsánat, még egy válasz, ibba is szém, a davar, echad, misna, se inulka, már még egy, a harmadik válasz erre az ellentmondásra az az, hogy Jöjjelen csak arra gondolt, hogy a misna szövegének, a misnából magából csak ez az egyetlen dolog, amit tanultam, az, hogy hogyan kell helyesen írni a mi misnánkat. Meabrin vagy meabrin. Aleffel vagy áinnal. De a Talmudból, ami az értelmezés a misnának, ó, abból nagyon sokat tanultam. Oké, bárhogy is legyen, egy következő epizód, amit fennmaradt Rabbi Yoshiánál, hogy milyen volt ott lenni Rabbi Yoshiánál, és ott tanulni. Azt mondta Rabbi Yoshiánál, amikor ott voltunk Rabbi Yoshiánál, annyira akartuk hallani, hogy mit mond, hogy négyen szorítkoztunk be egy ámás területre. Szerintem olyan szorosan álltunk, és próbáltuk hallani, hogy mit mond a Yoshiánál, hogy négy tanítvány állt egy amán, egy négyzet könyökön, ami kisebb, mint egy négyzetméter. Negyede egy négyzetméternek. Amár Rebik se indul, amint egyszer ebből azért benne sem muhány, és mi sisa váma. Rebi tovább ment, azt mondja, ez semmi. Amikor mi Rebi Lazerben Samuánál voltunk, akkor annyira akartuk hallani, hogy mit mondta, hogy hatan nyomorogtunk egy négyzet amán. Amar Rabbi Yehiana, Rabbi Yehiana, Rabbi Yehiana, Rabbi Yehiana, Rabbi Yehiana azt is mondta, hogy Rabbi Yehiana a maga nemzedékében olyan nagy elme volt, mint Rabbi Meir a maga nemzedékében. Már Rabbi Meir dőle, hogy ha vagyok lámad el szövdájt, ugyanúgy, hogy Meir olyan bölcs volt, hogy a nemzedékének fiai, kortársai nem tudták megérteni a bölcsességét, és a végére járni a bölcsességének. Ugyanígy Rabbi Yoshiát sem értette meg a maga nemzedéke. Amar Rabbi Yoshiá, Liban Seri, Sajnem Piszkai Seri Uram, ha már erről van szó, Rabbi Yoshiá arról beszél, hogy a korai bölcsek milyen felmérhetetlenül bölcsebbek voltak, mint ők. Ugye beszélünk most egy 1400 évvel ezelőtti bölcsről, aki beszél 2000 évvel ezelőtti bölcsekről. Hát akkor magunkra extrapolálhatjuk azt, hogy ez mit jelent. Rabbi Yoshiá azt mondta, a korai bölcsek olyan okosak voltak, és érdekes, hogy a héberben itt nem azt mondja, hogy az eszük milyen nagy volt, a szívük milyen nagy volt itt. A szívük az az eszüket jelenti, de érdekes ez a szókapcsolat, hogy azt fejezi ki, hogy az ész önmagában nem jön semmit, akkor ér valamit, hogyha a érzelmi világra, a szívünkre is közvetlen hatással van. De bármi is legyen, azt mondta, olyan okosak voltak, hogy olyan nagynak tekinthetjük a szívüket, eszüket, mint ke piszkaisel uram, mint a szentélycsarnok bejárata. Achreinim ke piszkaisel heichal, a későbbi bölcsek olyanok voltak, mint a belső csarnok bejárata, emlékeztek én, mint traktátus elején erről beszéltünk, hogy a külső csarnok bejárata kétszer olyan nagy volt, mint a belső csarnok bejárata. Azok a kezdeti bölcsek, azoknak a szíve, feje olyan nagy volt, esze olyan nagy volt, mint a külső csarnok bejárata, a későbbi bölcsek olyanok, mint a belső csarnok bejárata. Annukum lőj nekem vachas szitkisz. És nekünk pedig mekkora a fejünk, az eszünk? Mint egy, ehhez képest, mint egy tűnek a lyuka. Tehát akkor körülbelül a mi szellemi képességeink, azok így viszonyulnak a korábbi előttünk járó bölcsek szellemi képességeihez. Most ehhez képest a mi szellemi képességeink, azok mennyire minimálisak, azok már ilyen nano méretűek. Kire gondolt, amikor azt mondta, hogy a korai bölcsek és a késői bölcsek? A korai bölcseknek az esze olyan tág és fantasztikus volt, mint a külső csarnok bejárata a szentélyben, a késői bölcseknek meg olyan, mint a belső csarnok bejárata. Kire gondolt, kik voltak a korai bölcsek? És Rönyim Rabbi Akiva. Korai bölcsek például Rabbi Akivára gondoltak, Rönyim Rabbi Lezeben Samua. Rabbi Lezeben Samua voltak a késői bölcsek. Mások szerint is Rönyim Rabbi Lezeben Samua, Rönyim Rabbi Jöjsebe Ribi. Mások szerint az koraiak volt Rabbi Lezerben Samua, és a későbbiek voltak Rabbi Jöjsebe és Jéva. Annuk mondani, hogy nekem máhatszit kisz, amár a bájván nánki szikztabe gudali gimra. Ugye ő azt mondta magáról, Rabbi Jöjhanan, hogy és a mi eszünk, az meg olyan, mint a tűnek a lyuka. Erre azt mondta a báje, aki még Rabbi Jöjhanan után volt, hogy akkor ehhez képest mi hol vagyunk, nekünk meg olyan nehezünkre esik a megértés, bárminek a megértése, mint amikor egy szöget akarsz beverni egy olyan lyukba, ami vékonyabb, mint a szögnek az átmérője. Ilyen nehezen megy be a fejünkbe a tudás. Rabbi azt mondta, olyan nehezen fog az agyunk, mint amilyen nehéz beletnyomni az ujjadat egy száraz viaszba. A másik oldalról viszont azt mondta Rabbi Ashi, hogy olyan könnyen felejtünk, mint amikor amilyen könnyű egy gödörből kihúzni az ujjadat. Ugye egy lyukból nagyon nehéz kihúzni az ujjadat. Egy gödörből nem is érzed, hogyha berakodva kihúzod az ujjadat. Ilyen könnyen felejtődik el az, amit tanulunk. És ez volt 1500 éve. Amar ami Huda, amar Ráb, né Jehuda sikpidul, és én niszkáim, hogy rossz, ami adab, né Galisle is pidul, és én niszkáim, hogy rossz, ami adab. Nos, akkor elérünk oda, hogyha már itt erről van szó, hogy milyen nagyszerű tudósok voltak a korai bölcsek, és ehhez képest hol tartunk mi, akkor beszéljünk egy kicsit arra, hogy mi a titka annak, hogy valaki bölcs legyen. Mi a titka annak, hogy ne felejtse el azt, amit tanul. Azt mondta erre Rabbi Huda. Ugye Bné Jehuda és Bné Galil. Ugye Izraelben volt Dél-Izrael és Észak-Izrael, ami ugye egy bizonyos ponton két országá is vált, Júda királyság és Izrael királyság. Később is ez a felosztás ez megmaradt, voltak a galileaiak, és voltak a jehudaiak. A jehudaiak, az a judeaiak, azok ugye a Dél-Izrael, a galileaiak az Észak-Izrael. Most azt mondja, a judeaiak, ők nagyon jól tudásúak voltak. Miért? És nem felejtették el ezt, amit tanultak, mert nagyon ügyeltek a nyelvhasználatra, hogy pontosan fogalmazzanak. A galileaiak nem ügyeltek a nyelvhasználatra, és ezért elfelejtettek mindent, amit tanulnak. Midi de kpida tálja milsza? Szó szerint azt mondta nem Júda, hogy a judaiak szigorúak voltak a nyelvükkel, amit úgy is lehet érteni, hogy nagyon meggondolták, hogy mit mondanak és mit nem. És a galileaiak meg nem voltak szigorúak a nyelvükkel. Azt kezdett, ezen múlik, az ember milyen szigorú? Azt mondja, nem, ezt úgy kell érteni, de dajkelisne. Másznele, hogy szimnani, szkájmi törjössze, mi adab, négalindem, de löj dajkelisne, löj szimnani, szkájmi törjössze, mi adab. Judaiak, ők pontosan fogalmaztak. Ez a helyes megfogalmazás. Ők pontosan fogalmaztak, és nem csak pontosan fogalmaztak, hanem mindenhez, amihez tanultak, különböző mondókákat, meg ilyen emlékeztető jeleket jegyeztek meg, és így tudták megjegyezni azt, amit tanulnak. A galileaiak, ők nem használtak mondókákat, és nem is ügyeltek annyira a megfogalmazásra, és ezért elfelejtették azt, amit tanulnak. Ugye érdekes, csak azon gondolkoztam, hogy itt ugye valahogy a mély tudást és megértést azt egyértelműen a lexikális tudással is összeköti. Ugye egyértelmű, hogy azok, akik a lexikális tudásban jobbak, akik nem felejtik el a tudásukat, azoknak van mély tudása. Ugye manapság a egyik legnagyobb vesztese a informatikai fejlődésnek az a lexikális tudás. Ugye most már nem kell semmit megjegyezni, mert nemhogy könyvekben, hanem az interneten pillanatok alatt meg tudom találni. Ezt gondoljuk. És ezért az iskolában is, az oktatásban is mindenki azt mondja, hogy a lexikális tudásnak nincs jelentőség. Nem szabad, nem kell a gyerekekkel magoltatni dolgokat. Tanulóban úgy tűnik mégis, hogy ha valakinek nincs lexikális tudása, akkor nem tud elmélyülni sem a tudása. Nincs miben elmélyül, nincs miben elmerüljön. Ha valaki sok mindent megjegyzett, és van egy nagy lexikális tudás, akkor van esélye, hogy el tudjon benne merülni. El tudja mélyíteni a tudást. Ha nincsen nagy lexikális tudása, mindent elfelejt, akkor nincs miben elmélyíteni a tudást. Oké. Okay. Bnei Yehuda gamru mechad rabo niszkáim, tőle azt mondja, ma bnei Galilei gamru mechad rabo niszkáim, tőle azt mondja, még egy különbség a judeaiak és a galileiak között. A judeaiaknak az volt a szokás, hogy mindenki egy mestertől tanult. Kiválasztott egy mestert, és azt követte, és attól tanult. A galileiak ide-oda cikáztak a mesterek között. És aki egy mestertől tanul, az megjegyzi a tudását, annak meg fog maradni a tudása. Aki cikázik a mesterek között, az elfelejti. De vina már bnei Yehuda de galum szechta. Niszkáim tőle azt mondja, hogy Galilei, de Lei Galilei szektől, Niszkáim tőle azt mondja, hogy ugyanígy Ravina még egy dolgot hozzátett, hogy a judaiak, ők nem csak megjegyezték a dolgokat, hanem mindig magyarázták is. Mindent, amit hallottak, azt meg is magyaráztak. Ha meg is magyarázták, akkor ezért tudták jól megjegyezni. A galileiak nem magyarázták, nem csak magoltak, itt akkor a másik oldalán a dolognak, és ezért nem is tudták jól megjegyezni. David Galilei szekta, Saulai Galilei szekta, ugyanez a különbség volt Dávid király és Saul király között. Saul nem magyarázta azt, amit tanult, nem próbálta mélyen megérteni, hanem csak magold. Dávid viszont mindent megpróbált érteni. Ahogy írva van, a Zsoltárokban egy reha jerunni ve iszmahu, azok, akik tőled félnek, azok tőlem is félnek, és örvendenek. Ez mit jelent? Hogy akik az örökkévalót félik, milyen vallásosak, azok engem is félnek, az azt jelenti, hogy tisztelnek azért a mély magyarázatokért, amiket a Tórához adok, és ennek egyben nagyon is örülnek. Tehát, hogy Dávid a saját Tóra magyarázatainak a jelentőségére hívja fel a figyelmet. Sódelői gálom összektek színbé, Saulról viszont az van írva, Sámuel könyvében, hogy mindig, amikor valamit döntött, valamit paszkenolt, akkor mindig elrontotta. Minden célzással mellé lőtt. Mert nem tudta a törvénynek az értelmét, mert nem magyarázta, hanem csak magolta, ezért ítélkedni se tudott jól. Van már, hogy ami nájjak sem mahalajakat, és barkhala, ajszai, avain, és nem már Mahar, Átova, Neha, Imi, Mivchic. Azt mondja, már Saul királyról van szó, akkor a Talmud azt mondja, hogy Saul ugyan megölte Nov, a kohaniták városának lakóit, mert amikor Dáviddal harcolt, akkor azt hitte, hogy Nov lakói Dáviddal közösen egy összeesküvés szőnek ellene, de végül is ezért megbocsájtott neki Isten, hiszen azt olvassuk, hogy amikor Sámuel könyvében a finiszteusokkal való háborúra készült Saul, akkor amúgy egy tiltott módon, de előhívta egy varázsló mágiával Sámuelnek a lelkét, és Sámuel azt mondta, és azt kérdezte Sámueltől, hogy menjen-e a háború vagy sem, és Sámuel azt mondta neki, holnap meg fogsz halni a harcokba, és itt leszel velem, te és a fiaid. Velem, az azt jelenti, hogy az édenkertben, tehát, hogy Saul végül is az édenbe jutott, annak ellenére, hogy ezt a borzasztó bűnt, hogy ennek a városnak a lakóit megölte, ezt elkövette. Végül is meg lett neki bocsájtva ezért a bűnért. Az előbb ugye arról beszéltünk, hogy milyen fontos a pontos megfogalmazás, és ennek kapcsán, akkor most visszatérünk az eredeti misnánk kérdéséhez. Amarabi ába íka, de másinlőről nénél dájkeli sejnyim, ábrintán, mert ábrintnán. A kuzotnán, vagy a kuzoknán. Jöjj! Azt mondta Rabbi Ába, két misna is van, ahol nem tudjuk, hogy egy adott igét aleffal vagy áinnal írnak. Ugye az egyik a mi misnánk, me abrim vagy me abrim. Me abrim ugye az a testrészekre tett jelent, a me abrin az a állapotos asszonyt jelenti, és ugye mind a kettőt a város lyukainak a kitöltésére használnánk, de nem tudjuk, hogy melyik a helyes írás, melyik a helyes megfogalmazás. Egy másik misna pedig arról szól, most a részletekben nem fogunk olyan mélyen belemenni, de a Behorot traktátusban a elsőszülöttekről szóló törvényeknél arról van szó, hogyha egy elsőszülöttnek valamilyen olyan testi hibája van, amitől egy elsőszülött állatnak, egy olyan testi hibája van, ami hibássá, fogyatékossá teszi, akkor azt nem kell feláldozni, hanem le lehet vágni, és profán módon el lehet fogyasztani. És az egyik ilyen testi hiba az az, hogyha egy heréje van. És ugye a misna arról beszél a Behorot traktátusban, hogy hogyan lehet megvizsgálni, állatnak egy heréje van, gyakran a heregolyó az valahogy nem látszódik. Akkor hogyan lehet megvizsgálni, le kell ültetni a fenekére. És akkor ha esetleg visszahúzódott a heregolyó, akkor az kijön. Most azt a szót, hogy feneke, azt hogy kell írni? Akuz vagy ákuz? Aleffal vagy áinnal? És ugyanez a kérdés. Ugye az A betűt azt lehet aleffel is írni, áinnal is. Nem tudjuk, hogy melyik a helyes megfogalmazás. Ha megkérdeztük volna Judea mestereit, akkor biztos megtudtuk volna. Seilunó. Azt mondta, hogy igen, és volt, aki megkérdezte tőlük. Amrilé, ikade tanim ábrin, vika tanim ábrin, ikade tanim a kuzze, vika tanim a kuzze. Megkérdeztük, és tudjátok, mit mondtak? Ők ikösre azt mondták, igen, vannak, akik aleffel tanulják, vannak, akik áinnal, vannak, akik aleffel, vannak, akik áinnal. Hát ők se tudták a helyes megfogalmazást. Oké, a következőkben a Talmud újabb példákat hoz arra, hogy milyen módon látjuk, hogy eltért Judea a lakóinak a... hogy mennyire ügyeltek a helyes megfogalmazásra szemben a galileakkal. Néhó, de Dajkel is nem máit. Mondjunk egy példát valakire, aki Judában élt, judai volt, és nagyon ügyelt a szóhasználatra. De a húbáli húde de amar, talisz jésli limkör, amulai máj gáven talisz hamar, lejóket a dadrin ale a doma. Egyszer egy judabeli férfi el akarta adni a ruháját. És azt mondták neki, na, milyen színű a ruhád? És ő azt mondta, olyan, mint a cékla levele, ugye, ami zöld. És nem csak annyit mondott, hogy olyan színű, mint a cékla, ami viszont piros, hanem azt mondta, a cékla levele. Látjuk, hogy nagyon ügyelt arra, hogy pontosan fogalmazzon. Ezzel szemben, Bnégeli Ledelei Tájkel és Anyimái, milyen példánk van a galileiakra, akik nem ügyeltek a megfogalmazásra? De a húbárge lila, de háveka azért van, mert lejó, amár le man. Kinek van amárja? És ugye ez egy ilyen affektálós beszéd volt. Úgy látszik, hogy nem csak a megfogalmazásra nem ügyeltek tartalmi értelemben, hanem a logopédiára sem. Tehát, hogy szépen ejtsék ki a szavakat. Ugye azt mondta, kinek van amárja? Mi ez az amár? Amru lei galilea, sajte, lehamar mirkáv, oly lehamar misti, oly lehamar milbas. Mire gondolsz? Nem értjük, hogy mit mondasz. Ha ez egy hamar, akkor ez szamár. Ha ez egy hamor, akkor az egy szamár. Ha ez egy hamar, akkor az bor. Ha pedig ammar, akkor az pedig gyapjú. És olyan affektálósan mondta ammar, hogy nem lehetett tudni, hogy hammar, hammor vagy ammar. Nem lehetett tudni, hogy mire gondol. Ha így itt azt mondja, de bájle mémá lehávra, táj tuchlak hálba. Egyszer ugyanígy egy asszony azt mondta egy barátnőjének, gyere, megetetlek egy kis, meghívlak egy pohár tejre. De rosszul nem lehetett elég jól mondani, és úgy nem lehetett elég jól hallani, mit mond, mert megint nem artikulált, nem artikulált eléggé, És úgy lehetett hallani, mint hogyha azt mondja, slachti tuchlich lavja. Mint ha azt mondta volna, gyere, megetetlek, te nőstény oroszlán. Azt akart neki mondani, hogy megitatlak egy kis tejjel, és úgy hangzott, hogy azt mondta, hogy megetetlek, te nőstény oroszlán. De nem semmi, hogy ezeket így feljegyezték. De biztos, hogy ennek is van valamilyen misztikus, mélyebb jelentése. Utána kell nézni, hogy mit jelent az egyik mondás, mit jelent a másik mondás, és miért lennek jelentősége. Ha így teszed, átszélek, amit a dájna, most jön a csúcs. Egyszer egy nő eljött a bíróságra, és problémája volt, mert elloptak tőle egy nagy asztallapot. De annyira hadarva beszélt, hogy nem lehetett érteni, mit mond, és teljesen félreérthető volt az, amit mondott. Most ezek nyilván arámiul nagyon viccesek, magyar, meg akár héber fordításban is kevésbé érződik ennek a humora, de el tudjuk képzelni, hogy milyen, ezt át tudjuk érezni, milyen humor van itt a Talmudban. Mert a következőt mondta. Mari Kiri, atyám szolgám, Tafla Havlisli, volt nekem egy gerendám, Ugambuchmin, és elloptak téged tőlem, Ukadu Havasz, és most pedig az lesz, de Hársa Dadur Lech Alájú, hogyha felakasztanánk téged erre a gerendára, akkor a lábad nem érné a földet. Ezt mondta. Magyarul azt mondta a bírónak, elloptak tőlem egy gerendát, amit nem. Volt nekem egy gerendám, elloptak téged tőlem, és ha most felakasztanának a gerendára, akkor a lábad nem érné a földet. De ez csak azért hangzott így, mert affektált meg hadart a nő. Ha igazán mit akart ő mondani? Azt akarta mondani, hogy volt nekem egy asztallapom, amit elloptak tőlem, és hogyha megkérdeznéd, hogy milyen hosszú volt az asztallap, azt mondanám neked, hogyha te odállnál az asztallap mellé, akkor nem élne a lábad a földre. De ehelyett ezt a félreérthető szöveget mondta. Gondolom, hogy nem volt nagy sikere a bíróságon. Amhoz de vei rebi, ki hávim is tajé, bilosen chokma, Amra Hachi, a Lász Nakfas Bekad. Most ugye eddig, most beszéltünk az előbb a hadarás és az artikulálás hiányának a problémájáról. Most arról fogunk beszélni, hogy a beszédben milyen finom jelzéseket lehet leadni. Nem kell mindent nagyon szemtől szembe frontálisan mondani. Lehet olyan finoman fogalmazni, értsenek belőle. Hogy van, mondom a vejemnek, hogy értse a lányom, vagy mondom a lányomnak, hogy értse a vejem. Nem emlékszem, hogy mi ez a mondás. Szóval ilyen finom utalásokkal is lehet dolgokat jelezni. Például Rebi, a nagy bölcs házvezető nője annyira okos volt, hogy ha a vendégeket haza akarta küldeni, akkor csak annyit mondott, hogy ó, Jirunni srájeleki nejum, alány nakfasz bakád, azt mondta, a merőkanál már a hordó alját üti. Repüljenek ki a sasok a fészkükből. Nagyon azt akartam mondani, hogy gyerekek, elfogyott a bor, elfogyott a kaja, a sasok kirepülhetnek, mehettek haza. Egyszer adtam egy jó viccet, hogy valaki, hogy lehet a vendégeket hazaküldeni, hogy valaki vége van a vacsorának, péntek esti vacsorának, akkor oda ránéz a vendégeire, és azt mondja nekik, hogy hát én borzasztó álmos vagyok, de nem mehetek aludni, mert vendégeim vannak. De ti? Ő is ezt mondta, hogy azt mondta, nem ezt, hasonlóan azt mondta a vendégeknek finoman, hogy már üti a hordó alját a merőkanál. A sasok hazarepülhetnek. De káthávő bajni liszvön amrilejú, jár baszal hávrata minej, mert tikfi a lázbe kádbe ilpöde ázlabe jama. Ha pedig azt akarta, hogy maradjanak még, akkor azt mondta, igen, lányomnak mondom, hogy menjem is értsen belőle. Köszönöm, Mári. Szóval, ha pedig azt akarta mondani nekik, hogy maradjanak még egy kicsit a vendégek, akkor azt mondta, kinyitok még egy hordót, és mint tengeren a csónak, úgy fog benne úszni a merőkanál. És akkor megértették, hogy van még miért maradni. Rebi Jaiszi bár ászen ki ávam is tajvi lassan hachma, amár ászun is sajv mispad be tur miszkén. De kád háve sajl be uspiza. ugye ezt a következőt ez tényleg nehéz lesz lefordítani, mert ez egy ilyen arámi szójáték, de a lényeg az, hogy Rabbi Yossi bar Ászja nagyon szerette a céklalevest, és a céklaleves a cékla mag, de szégyenlős volt, és úgy gondolta, hogy nem illik, hogy egy bölcs az arról beszél, hogy milyen, mit kér ebédre, mert ez túlságosan materialista hozzáállás lenne, ilyen hedonista lenne, és ezért csak úgy finoman utalt rá, hogy mit szeretne ebédre. És hogyan tudott rá finoman utalni? Készítsetek nekem egy marhát ítélkezésre. Most tardin, marhát ítélkezésre, az ugyanaz a szó, ugyanúgy hangzik, mint tardin, ami azt jelenti, hogy cékla. És innen mindenki tudta, hogy céklát kell ebédre. Tehát Háve Salvus Piza, egy másik dolog, hogy Jaisi annyira egy szégyenlős volt, hogy nem csak az ebéddel kapcsolatban fejezte ki magát nagyon finoman, hanem amikor valakinek a feleségéről érdeklődött, azt is úgy gondolta, hogy azért nem annyira szemérmes frontálisan kérdezni, és azért mindig, ha megkérdezte, hogy hogy van a feleséged, akkor azt úgy kérdezte, Amri Achi, Gvarpum din chai, mazu tojva jes, ha azt akarta kérdezni, hogy hogy van, akkor azt kérdezte, a férfi szája él még? Ha pedig azt akarta kérdezni valaki egy asszonyról, hogy ez egy jó indulatú vagy rossz indulatú asszony, akkor csak azt kérdezte, jó a házigazdának? Mert úgyhogy, ha az asszony nem volt egy kedves nő, akkor nyilván nem jó neki. Rabbi Abbaoki, Ávam is tajv lassan hachmáve, amer hachi, átirgu le pachmin, ve arkiul izvahin, ve ászun is ném, a gidé balota, ugye Rabbi Abbaoki, amikor ugyanúgy az ebédjéről beszélt, nem értem pontosan ebben mi volt a finom célzás, már elég egyértelmű, de lehet, hogy valamit nem értek, akkor ezt a finom jelzést ezt úgy adta le, hogy azt mondta, készítsetek parazsat, hogy olyan legyen, mint az arany, hogy annyira tüzes legyen, mint az arany, és tegyetek föl rá két kakast. Nem értem pontosan, de mi volt a finom kifejezés, mondom, lehet, hogy valamit nem értek eléggé. Oké, most jön a legdurvább. Amelére bonalere biabó. Azt mondták a bölcsek Rabbi Abbónak. Hát spinu heicha Rabbi Eliyahu cofun. Mondd már meg nekünk, hogy Ilai Rabbi. Hol rejtőzködik? Rég nem láttuk. Azt mondta nekik, Alatz benáro aharonis, ironis, vehinártu. Ez is egy szójáték. Ez nem annyira finom kifejezés, de egy nagyon jó kis arámi mondóka. Azt mondták meg, és ez magyarul nyilván itt most szabad fordításban nem fog átjönni annyira, de megkérdezték, tehát, hogy hol van Ilái, akkor azt mondta, örvendezik egy áronita ifjú lánnyal, az utolsóval, városival, aki fenntartotta egész éjszaka. Mit jelent ez? Ugye szó szerint azt jelenteni, hogy van egy új felesége, egy fiatal lány, aki Áron családjából van, aki városi, az azt jelenti, hogy teli van vitalitással és energiával, és egész éjszaka dologgal tartotta. És ezért nagyon fáradt Rabbi Ilai, és ezért nem lehet látni. De azért nem mindenki gondolja, hogy ezt így kell érteni. Amri lale isa, amri lale szechta, egyesek szerint tényleg szó szerint kell érteni, hogy az új ifjú házastárs örömeit élvezte. A másik magyarázat szerint pedig nem erről van szó, hanem az új házastárs, ez az ifjú lány, ez csak egy metafora, és valójában egy új talmudi meszechetről, egy könyvről van szó, amit elkezdett tanulni, és annyira átélte a tanulásnak az újdonságát, hogy egész éjszaka tanulmányozta, és ezért most alszik, mert elfáradt éjszaka. Amrulé Rabbi Ilai, most fordítva lesz, ugye ezt kérdezték a Rabbi Abbaótól, megkérdezték, hogy hol van Rabbi Ilai, és ő ezt a választ adta. De ugye megkérdezték egyszer Rabbi Ilaitól, hogy hol van Rabbi Abbaó. Erre azt mondta nekik, amár la hen is jajécben mahtir, de hignív ne mi papa is ez. Azt mondta nekik, ez is egy szójáték, azt jelenti, hogy engedélyt kapott a koronázótól, és elszökött mi pipósedbe. Engedélyt adott a koronázótól, ez Rebi. Arról van szó, hogy Rebi volt az egyetlen olyan bölcs, aki engedélyt adhatott arra, hogy új rabbikat avassanak. És Rebi Abou engedélyt kapott, hogy a tanítványait felavassa, megszabadult tőlük, és most lement délre a déli bölcsektől tanulni, akiket mi, ugye Dél-Izraelbe, vagy Dél-Babilóniába, most ezt hirtelen nem tudom. Nem, Dél-Izraelbe. És őket, mivel ők nagyon bölcsek voltak, ezért Mephibosethnek nevezték őket. Mephibosheth volt Dávid király nagyon okos tanácsadója. És az ő becenevük is Mephibosheth volt, ugyan azért, mert ugye nagyon okosak voltak. Na, akkor még egy kis anekdotázás következik így. Befejezésképp. Amar Rabbi Jehoshua ben Hananya, mi amájlai nitzchani adam, chutz mi isha tinak ve tinaikes. Azt mondta Rabbi Jehoshua ben Hananya, életemben nem győzött le senki, csak egy asszony, egy kisfiú és egy kislány. Mint legyőzött, az azt jelenti, hogy észben. Túljárt az a szemem. Isha máhi, mi történt az asszonnyal? Milyen asszony volt ez? Pálmáhász, nisza, ráhtéce, lakszányja, ráhász, asszonyi, pajlin. Milyen is annak hálatom, illetve is jártam, nem klub, és nyelv, illetve is jártam, nem klub, ilyen is esetik hiktachton, be mellach, kíváncsi, hogy tám, tímös ahti adáj mehen. Egyszer vendégeskedtem egy asszonynál, és a házi asszony, valakinél, és a házi asszony első nap főzött egy babfőzeléket. És én az utolsó szembabig megettem. Másik nap is főzött egy babfőzeléket, azt is az utolsó szemig megettem. Harmadik nap is főzött egy babfőzeléket, az utolsó szemig megettem volna, de sajnos odaégett a babfőzelék, és ezért ott hagytam a tányéron. Miközben meglátta a háziasszony, azt mondta nekem, Amrali, Rebi, mit nem máin hosszajed? Megkérdeztem, hogy mester, miért nem ebédelsz? Miért nem eszel? Márti lakvarsza, atti mi bajgyom, erre nem akart. Kitérő választ adtam, és azt mondtam, hát már ettem délelőtt. Amrali, hajlak a limsak jatka, mint a pász. Amrali, Rebi, sem alai náhta pász, beaberisajni. Mi lőjkák amró, én me sajn pábe lilpaszam, sajn párbe kász, pábe kájra. Én azt mondta nekem az asszony, nos, mester, nem lehet, hogy az a gond, hogy tegnap meg tegnap előtt nem hagytál egy kicsit a tányéron? És nem azt tanultuk, mester, hogy ugyan a tálalóedényben nem kell hagyni, de a tányéron kell hagyni. Ugye ez a illemszabály, ami arról szól, hogy az ember ne tűnjön úgy, hogy nem tud úrrá lenni a testi vágyain, és ezért, ha eszik, akkor ne tisztítsa ki teljesen a tányért. Egy kicsit hagyjon rajta, ne tűnjön nagyon ilyen hedonistának, vagy élvezkedőnek. És mestert, én úgy láttam, hogy te tegnap meg tegnap előtt a babfőzeléket az utolsó szemig megetted. Lehet, hogy ezzel van a gond, nem? És most ezért hagytál egy sokat a tányérom, mert ezt akartad pótolni. Ugye pontosan értette nyilván az asszony, hogy nem ízlik a főzelék, de így akarta visszaütni. Azt, erre mondta azt, hogy Rabbi Jehoshua ben Hananya, hogy ez volt az asszony, aki legyőzött. Ki volt az a fiú, az a kislány, aki legyőzött? Ti naikes mái, pámakász a iszim állak, vagy derek vagy a derek, hogy verezbe szadva iszim állak, vagy amrali ti naikes áhász remélő, hogy szadva izzó, amrati lőj, derek pusi. Egyszer mentem az úton, vándoroltam valahova, és az út keresztül vezetett egy termőföldön. És oda jött hozzám egy kislány, és azt mondta, mester, ez nem egy termőföld? Nem szabad, egy termőföld nem szabad átmenni. Azt mondtam, hogy nem, ez nem egy termőföld. Derek pusi, nézd meg, hogy ez már egy kiárt ösvény. Egy kiárt ösvény az nem lehet valakinek a magántulajdona és egy termőföld. Mert azt mondta nekem, a kislány Amrali Lisztimka Moiszkaka Vusó, azt mondja, igen, egy kiárt ösvény, amit ugyanolyan, egy kitaposott ösvény, akik ugyanolyan gazemberek, ugyanolyan utonállók, rablók, tolvajok tapostak ki, mint te. És ebben is igaza volt. Ugye, hogy attól még, hogy ez egy kitaposott ösvény, nem biztos, hogy törvényes volt azon, azt az ösvényt így kitaposni, és az ösvényen átmenni. A harmadik történet, Tinoik Máj, és ez a legszebb történet, ennek különben van egy kifejezetten a Chabad filozófiával is kapcsolata, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan. Mi volt a kisfiúval, amikor a kisfiú győzött le? Tinoik máj, pámákászai iszimélek, mert erre van iszítenek, és a pápáshoz, rakim, egyszer vándoroltam az úton, és egy útkereszteződésnél ott ült egy kisfiú, és nem tudtam, hogy melyik irányba kell menne. És megkérdeztem, mondd, fiú, melyik irányba van a város? És ő azt mondta nekem, mondd, melyik utat akarod? A rövid hosszú utat, vagy a hosszú rövid utat? Azt mondtam neki, én a rövid utat akarom, a rövid hosszú utat. Jó, azt mondta, elmondta, hogy merre van a rövid hosszú út. Gyorsan oda is értem a városhoz, de amikor közelebb jöttem, akkor láttam, hogy a város körbeveszik egy fal, és a falon kívül meg még ilyen bozótok, és nem tudok bemenni a városba. Vissza kellett mennem, és még mindig ott ült a kereszteződésben. És megkérdeztem tőle, azt mondtam neki, mondd, hát nem azt mondtad, hogy a rövid utat mutatod nekem? Ez nem egy rövid út. Azt mondta nekem, Amali, Laja Mártel Haruka, nem megmondtam neked, hogy ez egy rövid, hosszú út? Erre megcsókoltam a fején, és azt mondtam, Asrejchem Yisrael, se kulam kachachem, mgdöjli mátem, mgdöjlechem, beáttálchem. Megcsókoltam a fején, és azt mondtam, boldogak lehettek, Izrael fiai, hogy ilyen bölcsek a nagyok is, és a kicsik is. Ugye mit jelent ez? Mit jelent ez? Ugye az egyszerű magyarázata a történetnek az az, hogy ugye egy szójátékot mondott a fiú, és azt ugye okoskodott, és azt mondta, hogy rövid hosszú út, vagy hosszú rövid út. A rövid hosszú út az azt jelenti, hogy hamar odaérsz, hamar meglátod, de nem tudsz bemenni. Ugye látod, de nem tudsz odajutni. Ez egy rövid út, hamar meglátod, de utána hosszú. Egy nagy kerülőt kell csinálnod. A hosszú rövid út az, hogy hosszú időn keresztül nem látsz semmit, de amikor meglátod, akkor rögtön be is jutsz. Mi ennek a kapcsolata a haszid filozófiával? Ugye a tánya, amit egész pontosan 1796-ban adtak ki, és az Altár Rebbének, az első Chabad Rebbének a legfontosabb haszid filozófiai műve, annak a bevezetőjében azt írja az Altár Rebbe, vagy a címében tulajdonképpen, alcímében, akkor elmondja, hogy miről szól ez a könyv, összefoglalja, akkor azt mondja, le vajer bederech a rukauk cara, echi karaiv mejaid. Hogy hosszú, rövid úton elmagyarázza ez a könyv, hogy hogyan van nagyon közel hozzád Isten szolgálata. Ugye ez a közel van nagyon hozzád Isten szolgálata, ez egy bibliai idézet. És ezt magyarázza el ez a könyv hosszú, rövid úton. Ugye mit akar ezzel mondani? Hogy az életben kitűzött céloknál is van hosszú, rövid út, meg van rövid, hosszú út. A rövid hosszú út az az, amikor beveszel egy gyógyszert, de nem egy gyógyszer, igazából csak egy fájdalomcsillapító. Rögtön elmúlik a fejfájás, de az igazi problémát nem oldottad meg. Van ilyen felszíni kezelés, tüneti kezelés. Az a rövid hosszú út, mert úgy érzed, hogy megoldottad a problémát, de nem oldottad meg, a probléma sokkal mélyebb. És van egy hosszú rövid út, amikor hosszosan kivizsgálod a problémát, utána jársz, nehéz munkával dolgozol rajta, stb. Ez egy hosszú út, mert hosszú időn keresztül nem látsz eredményt. De amikor meglátod az eredményt, akkor ez egy igazi eredmény. És azt mondja, ugyanígy az Isten szolgálatban is lehet egy ilyen felszíni kezelés. Úgy érzem, hogy én már Istennel milyen jóban vagyok. Ugye, az Isten megjelent nekem, és most már én keblemre. Isten szeret, én szeretem Istent. Fantasztikus mély kapcsolat. De ez mind egy felszíni kezelés. Ez egy rövid, hosszú út. Az ember azt hiszi, hogy ott van, de közben nincs ott, csak halucinál. Olyan, mint a Rabbi Yeshua, aki nem jutott be a városba, csak a város előtt valamivel. De van a hosszú rövid út, ami kemény munkával jár, és az embernek tényleg sokat kell gondolkodnia, el kell mélyülnie, meditálnia kell, és saját magának a személyiségét kell fejlesztenie, stb. És ezzel hosszú úton föl tud építeni egy valódi mély kapcsolatot Istennel. Na, és akkor most következik az utolsó bónusz, és ez pedig Larissa kedvéért, akinek a kedvenc szereplője a Talmudból, az Berúrja. Miért? Bölcs felesége. És ő is egy utolsó bölcs mondást mond, amit most idézünk. Jézsig a Lili Havrika azért durha, Rabbi Yosi Aglira egyszer vándor útra kelt, Askechele Brúria, és összetalálkozott Brúriával. Azt mondta neki, Beézi derech nélech lelojt, mondd csak, milyen úton tudunk eljutni, elmenni Lodba, Lod városába. Erre Brúria, aki elég éles nyelvű volt, azt mondta neki, Glili sajte, te idióta galileai. Lojkach amruha hamim, hát nem megbolták a bölcsek az atyák traktátusában. Álba tárbe szichaim iso, hogy az ember ne gyaropítsa a szót asszonyokkal. Azt kellett volna mondanod, milyen úton megyek Lodba. Ugye azt kifadagásolta Brúria, hogy itt volt valami szemérmetlen abban, hogy ő többes szám első személyben fogalmazott, mint hogy ő ketten közösen mennének Lodba. És ez nem tetszett neki, és ezért utasította vissza ezt a megfogalmazást. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Eddig tartott a mai illemszabályokkal teli a megfogalmazás és a tartalmi beszédmód tartalmi részével kapcsolatos tanítások sora. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap reggel 7:30-kor ismét találkozunk.